Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, fennállva a 65. dicséretünk első verszakát énekeljük el. A 65. énekünk első verszaka így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljük a 457. énekünk első, második és harmadik verszakait. A 457. énekünk így kezdődik: ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét a Korintusbeliekhez írt első levélből, a 12. fejezet 12-től 27. terjedő verszakokból. Krisztus teste és tagjai. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupán szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Dicsőséges mennyei Úrunk, hálás a mi szívünk a Te szerető gondviselésedért. Köszönjük neked, Urunk, hogy újra egybegyűjtöttél bennünket a Te hajlékodba, a Te házadba, hogy halljuk a Te ígédet. Mennyei Atyánk, látod a mi elmúlt hetünket, látod a nyomorúságainkat, látod bántalmainkat, fájdalmainkat, tudod, hogy mi lakozik most a mi szívünkben. Köszönjük neked, Urunk, hogy a Te igéd mégis áldás, mégis bátorítás és bíztatás életünk további folytatásához. Mennyei Atyánk, kérünk Téged most a Te szent lelkedért, áldj meg bennünket a Te igéddel, amely igazság, áldj meg bennünket a Te jelenléteddel ezen az Isten tiszteleten, és majd az Isten tisztelet után napunk további részében is. Kérünk Téged, Urunk, szólj hozzánk, Jézus nevéért. Amen. Ige hirdetésre készülve a 392. dicséretünk első és második verszakait énekeljük el. A 392. dicséretünk így kezdődik. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent igére épült fel lelki temploma.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok tenni, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből olvasom, a 15. fejezet 23. versétől kezdődően. Most pedig, mivel már nincs munkaterület ezeken a vidékeken számomra, és sok éve vágyódom arra, hogy eljussak hozzátok, amikor Hispániába utazom, el is megyek hozzátok. Remélem ugyanis, hogy átutazóban megláthatlak titeket, és ti fogtok engem oda útnak indítani, ha már előbb egy kissé felüdültem nálatok. Most pedig Jeruzsálembe megyek, a szentek szolgálatára. Macedónia és Akhája ugyanis jónak látta, hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegényeinek. Jónak látták ezt, de tartoznak is vele nekik, mert ha a pogányok részesültek az ő lelki javaikban, akkor tartoznak azzal, hogy anyagiakkal szolgáljanak nekik. Ha tehát ezt elvégeztem, és az eredményt lepecsételve átadtam, a ti segítségetekkel elmegyek Hispániába. Azt pedig tudom, hogy amikor hozzátok megyek, Krisztus áldásának teljességével érkezem meg. A mi Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, tusakodjatok imádságaitokban velem együtt az Isten előtt én értem, hogy megszabaduljak azoktól, akik hitetlenek Júdeában, és hogy jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szenteknek, hogy aztán majd Isten akaratából örömmel érkezzem hozzátok, és megpihenjek nálatok. A békesség Istene legyen mindnyájatokkal. Amen. Eddig Isten írott igéje. Múlt vasárnap ugyanennek a bibliai szakasznak az alapján rácsodálkozhattunk arra, mekkora ajándék a gyülekezeti közösség. Az, hogy aki Jézus Krisztus követője lesz, az ezzel beleszületik egy nagy családba. Ahol, ahogyan annak idején Szikszai Béni írta, és a Református Gyülekezet című lapban jelent meg 1949-ben, nincs többé én, hanem mi. Mi atyánk, akinek valamennyien gyermekei vagyunk. Mi kenyerünk, amelyet meg kell osztanunk egymással. Mi bűneink, amelyekben épp úgy részes vagyok, mint a másik. Nem vonhatom tehát ki magamat belőle hatásaiban, következményeiben. Mi szenvedésünk, ha szenved egy tag, vele szenvedek én is. Ha gyalázat éri az egyiket, gyalázat ér engem is. E közösségben láthattuk ezt is egy héttel ezelőtt, felüdülést nyerhetünk. Leginkább az evangélium, a szó is azt jelenti, hogy örömhír, tehát a legnagyobb jó hír által. E közösségben a szükségben lévő, a testi-lelki nyomorúságokkal küszködő, a bánatos lelkű, együttérző és segíteni kész testvérekre találhat. S e közösségben oda is lehet fordulni az Úrhoz együtt is, azaz lehet együtt imádkozni. Arra is tanított az Úr bennünket akkor, hogy a gyülekezeti közösség ajándékának úgy lehetek elfogadója, hogyha ugyanakkor munkálója is vagyok annak, aki nem hozza ide a gyülekezetbe a maga imádságát, szolgálatát, szeretetét, szívét, az sohasem tapasztalja meg igazán e közösség áldásait. Ma Ennek a bibliai szakasznak, tehát ugyanannak a bibliai szakasznak az alapján, amelyre egy héttel ezelőtt is figyelhettünk, azt gondolhatjuk végig, hogyan lehetünk egy közösség munkálói. Most pedig írta annak idején Pál apostol a római gyülekezetnek, mivel már nincs munkaterület ezeken a vidékeken számomra, és sok éve vágyódom arra, hogy eljussak hozzátok, amikor Hispániába utazom, el is megyek hozzátok. Remélem ugyanis, hogy átutazóban megláthatlak titeket, és ti fogtok engem oda útnak indítani. Pál apostol tehát elsősorban az evangélium hirdetésével, terjesztésével építette a Krisztus testet, az anyaszentegyházat. Ahogyan ő maga vallott erről Agrippa király előtt. Elmondta ott a király előtt azt, hogy hogyan is szólította meg őt az Úr Jézus Krisztus ott a damaszkuszi úton, amikor azért ment abba a városba, hogy a keresztényeket, a Jézus Krisztusban hívőket elfogja. Az Úr Jézus azonban megállította őt, és amikor az apostol megkérdezte, hogy ki vagy te, Uram, akkor azt a választ kapta, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl. És aztán így folytatja az apostol ott, Agrippa király előtt a vallomását, de kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Az Úr Jézus ezekkel a szavakkal fordult hát oda Pálhoz. Azért küldelek el, folytatódtak e szavak, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. A római gyülekezet pedig, melyeknek írta azokat a sorokat, amelyek a mai alapigénk, az apostol, úgy segítheti Pált ebben a munkájában, hogy ti fogtok engem, olvastuk, Hispániába útnak indítani. Ők készítik el az úti tarisznyát neki. De nem csak az úti tarisznyát, hanem ők lesznek azok is, akik Isten oltalmába ajánlják őt. Akikkel együtt, mielőtt útnak indul, odaborulhat az apostol az Úristen elé, ahogyan azt tette akkor is, amikor az efézusi vénektől búcsúzott. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvashatunk erről. Mindnyájukkal együtt térdre borulva imádkoztak. De azt is tudjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, hogy így indult el a missziói útjaira is az apostol, az első missziói útra is, hogy egy másik gyülekezetnek, az antiochiai gyülekezetnek a prófétái és tanítói, amikor megértették, hogy mi Istennek az akarata, akkor böjtöltek, imádkoztak, és aztán mindezek után, hét rátétel után indult el az apostol az ő munkatársával hirdetni az evangéliumot. Nos, mi ma élő keresztjének is így. Ehhez hasonlóan lehetünk e közösség munkálói. Hogyha teljesítjük az Úrtól kapott küldetésünket, amint a Szentlélektől erre elhívást, és ajándékot nyertünk. Három gyakorlati példát szeretnék most erre mondani. Mindenkor vannak a gyülekezetben olyanok, akik már nem tudnak részt venni az Isten tiszteleteinken, a gyülekezeti alkalmainkon. Idősek már, talán már nem tudják elhagyni az otthonukat, vagy éppen betegek, és emiatt ágyhoz kötöttek. Azonban mi, akik még tudunk mozogni, megtehetjük azt, hogy meglátogatjuk őket. Leülünk melléjük, kezünkbe vesszük a Szentírást, elolvassunk belőle egy bátorító, egy biztató, vigasztaló szakaszt, és aztán együtt imádkozunk azzal a testvérrel. Vajon hányan lehetnek közöttük, akiket ugyanaz az elkeserítő érzés gyötör, mint amelyet a 38 éve beteg így fogalmazott meg annak idején, és mondott az Úr Jézus Krisztusnak: nincs emberem. Mi lehetünk az ő embereik. Következő példa a Szentírásból való. Akvilla és Priscilla, ők egy házaspár voltak, szolgálata Apollós felé. Mi ennek a lényege? Így fogalmazza meg ezt a Szentírás az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetében. Apollós már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János kerességét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Akvilla és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Mi is lehetünk a saját gyülekezetünkben, Akvillák és Priscillák. És a harmadik példa, csütörtöki bibliaóráinkon és olyan gyülekezeti alkalmainkon, melyeken van lehetőség a beszélgetésre is, éljük át azt, hogy mennyi mindent kaphatunk mi egymástól, megosztva egymással az Úr útján szerzett tapasztalatainkat, felismeréseinket, az ő szabadításáról, kegyelméről, szeretetéről. Azaz egymás bizonyság tétele által is nagyon sokat gazdagodhatunk. Hétfőn olvashattuk a Bibliaolvasó kalauzunk alapján napi igeként a 107. Zsoltárt. A hétfő esti istentiszteleten is erről volt szó. Csodálatos, hálaadó Zsoltár, melynek részei annak idején hálaadásként, hálaadó istentiszteleten hangozhattak el. És azokkal a részekkel kapcsolatban, melyekből áll ez a Zsoltár, el lehet mondani azt, hogy valószínűleg az ószövetségi papok fogalmazták meg azt a szöveget. De ez nem zárja ki azt, hogy egy-egy ilyen hálaadó istentiszteleten egy-egy résztvevő csak úgy megszólalt, mert a szíve tele volt hálával, mert éppen megtapasztalta Istennek a jóságát, és egyszerűen azt érezte, hogy ezt meg kell osztanom a többiekkel. Mennyit gazdagodhatunk, gazdagodhatnánk, hogyha mindezeket közkincsé tennénk ezek által is. A gyülekezeti közösség munkálói lehetünk úgy is, és ez a második, amit megérthetünk ebből a mai igeszakaszunkból. Ahogyan olvastuk itt, Pál apostol azt írta, most pedig Jeruzsálembe megyek a szentek szolgálatára. Macedónia és Akhája ugyanis jónak látta, hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegényeinek. Igen, igaz az, Amit egy héttel ezelőtt láthattunk meg, hogy a gyülekezeti közösségben testvérre találhatunk. Az élő hitű, Krisztust követő emberek között testvérre találhatunk, segítő, együttérző testvérre. De most arra is figyelmeztet bennünket az ige, és meg akar bennünket tanítani, hogy ez azért lehetséges, mert a Krisztussal élő kapcsolatban, Krisztussal személyes kapcsolatban élők komolyan veszik azt, hogy egymás terhét hordozzátok. Komolyan veszik az Úr Jézusnak azon szavait, melyeket a tanítványainak akkor mondott el, amikor búcsúzni kezdett tőlük. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Pál apostol írta a Korintusiakhoz írott második levélben azt, hogy ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen. Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is. Földejtjük a kérdést, mit jelent ez a gyakorlatban egymás terhét hordozni. Maga a Szentírás is ad ötleteket. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből jutott eszembe egy asszony, Tábita a neve. Azt olvashatjuk róla, ez a nő sok jót tett, és bőven osztott alamisnát. Valamint az is kiderül róla, hogy ingeket és ruhákat készített a gyülekezetben lévő özvegyasszonyok számára. Hiszen amikor meghal, és a gyülekezet tagjai odahívják Péter apostolt, akkor ezeket a ruhákat mutogatják neki, hogy nézd meg, mindezt Tábita készítette, de most már nincs többé közöttünk. Ilyen szolgálatok voltak azok is, melyekkel Pál apostolt segítették, például, amikor börtönben volt. Erről is olvashatunk a leveleiben. Amikor azonban szeretetről beszélünk, akkor nem szabad elfelejtenünk, és most megint idézek abból a bizonyos írásból, amellyel az ige hirdetést kezdtem. Nem szabad tehát elfelejtenünk, hogy a szeretet nem illeti gonoszszal a fele barátot. Annál pedig alig van nagyobb gonoszság, mint amikor valakit benne hagynak tévejgéseiben vagy bűneiben. Ahol szeretett közösség van tehát, ott őszinte, tiszta hangnak kell uralkodnia. Őszintén lehet beszélni a szeretet hangján egymás fogyatkozásairól, tévedéseiről, hogy éppen így siessenek a tagok egymás segítségére. Ha az egyik kezem piszkos, a másik igyekszik azt megmosni, és éppen ebben van a szeretet. Ha az őszinte hang nincs meg a közösségben, akkor a farizeusok kovásza, a képmutatás lesz ott úrrá, és ez a kovász nem alkalmas, élvezhető tésztává élelni a környező lisztömeget. Úgy szeressétek egymást, mondta az Úr Jézus Krisztus, ahogyan én szerettelek titeket. A harmadik, amit megláthatunk ebben az ige szakaszban, tehát Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, az alapigénkben, az pedig ebben a mondatban van benne, a mi Úrunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, Tusakodjatok imádságaitokban velem együtt az Isten előtt, én értem. Tusakodjatok imádságaitokban velem együtt. Az a szó, amelyet az eredeti szövegben, tehát a görög szövegben találunk itt, így is fordítható, hogy álljatok mellém. Vegyétek fel a harcot velem együtt. Álljatok mellém. Mit jelent hát tusakodva imádkozni? Azt, hogy együtt érzünk, együtt élünk, együtt szenvedünk a másikkal, a lelki testvérrel. Tusakodva imádkozni jelenti azt is, hogy keresztül küzdjük magunkat minden akadályon, amelyek imádkozásunkat zavarni, vagy megbénítani akarják. Ilyen akadályok vannak. A legnagyobb akadály az a saját magunk szeretete, amelyhez hozzátartozik a kényelem szeretet is. Annyira csak magunkkal foglalkozunk, hogy Isten nem tud részvétet ébreszteni a szívünkben mások iránt. És ez valóban gátolja, sőt meg is akadályozhatja azt, hogy másokért imádkozzunk. Isten szent lelke azonban rámutat erre, hogyha mi figyelünk rá. És akkor ezt megvallhatjuk neki, bocsánatot kérhetünk tőle. Megvallhatjuk azt, hogy igen, az önzésem, a saját magam szeretete tölti be igazából a szívemet. Megvallhatjuk neki a mások iránti szeretetlenségünket. És a Szentlélek meg tud szabadítani ettől. A Szentlélek az, aki be tudja tölteni a szívünket gondoskodó szeretettel. A Szentlélek az, aki eszünkbe tud juttatni mindent és mindenkit, akiknek szükségük van a közben járó imádságra. És mondtam azt, hogy a saját magunk szeretetén belül a kényelem szeretet. Lukács evangéliumában olvashatjuk Jézus Krisztusnak azt a példázatát, amelynek a bevezetése így hangzik, mondott pedig nekik példázatot arról, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad megrestülniük. És eszünkbe juthat Jézus Krisztus szenvedés történetéből az, amikor a Getsemáné kertben tusakodik. Mely harc végén, ráhangolódva teljesen az Atya akaratára, kimondja, hogy de ne az én, hanem a te akaratod legyen meg. De arról is olvasunk ott ebben a történetben, hogy a tanítványait is kéri. A tanítványai közül azt a hármat különösképpen, akik többször is vele voltak, hogy imádkozzatok velem együtt. És ezek a tanítványok nem tudtak Jézus Krisztus mellett állni ebben a küzdelemben. Azt olvassuk, hogy elaludtak. És Jézusnak úgy kellett felébreszteni őket. Úgy kellett inteni őket, hogy vigyázzatok, és imádkozzatok. Hozzánk is szól most ez a biztatás és ez a figyelmeztetés, hogy vigyázzatok, legyetek éberek. Ne szűnjetek meg imádkozni. Vigasztalásunkra és bátorításunkra szolgáljon az, hogy maga a Szentlélek helyezi a szívünkre a különböző kéréseket, és ő az, aki ébren tartja a figyelmünket, hogyha bevalljuk neki, hogy rest imádkozók vagyunk. Ennek a Krisztus testnek, melyről az első igényben hallottuk, hogy milyen csodálatosan működhet ez. Ennek lehetünk hátatagjai. E közösség ajándékait, áldásait mi is elnyerhetjük, mi is megtapasztalhatjuk, de úgy, hogyha nyitva van a szemünk, és nyitva van a fülünk, nyitva van a szívünk, hogy meglássuk azt is, hogyan szolgálhatjuk ezt a közösséget. Mit tehetünk mi e közösségért? Biztasson bennünket az a vers is, amelyet Túrmezei Erzsébet írt. Ez a címe: tudsz-e valami jót? Kérdést őrizgetek szívemben. Kérdője rég elköltözött. De milliók szomjúsága reménye rejtőzik tréfás kérdése mögött. Mert olyan emberi jó hírre várni. Derűs mosollyal egyet tudakolt, ha beléptem. Tudsz-e valami jót? Mert ha nem, hát találj ki. Tudtam valami jót. Kitalálni se kellett. Beteg ágya, halálos ágya mellett az a jó hír volt az erő, a béke, utolsó boldog menedéke, szenvedést beragyogó drága cél, örökké új örömhír: Jézus él. Tudsz-e valami jót? Visszhangzik egyre bennem. Tudok. Azóta sem kell bús, bajkostának lennem. Fénytelen szeműek közt, fénytelen szívvel mennem. Örömmondó lehetek, énekkel, tettel, szóval. Jó híre szomjazókat itatva örök jóval. Szeretni és szolgálni szent, új erőt adóval, bánatot oszlatóval, szívet vigasztalóval. Évek hulló levelét üzheti őszi szél. Örök tavaszi jó hír énekel a szívemben, diadalmasan, frissen. Jézus él. A 397. dicséretünknek énekeljük a harmadik és negyedik verszakát. 397. dicséretünknek a harmadik verszaka így kezdődik: mondd minden népnek, elveszett juháért mit tett a pásztor, csuda szerelem földig hajolt a kárhozott világért.
Thank you.
Urunk Istenünk, valóban csoda szerelem az, amelyel Te irántunk emberek iránt vagy. Olyan csodálatos az, hogy Te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust adtad értünk. Oda a Golgotai keresztre, adtad a halálba azért, hogy mi élhessünk. Igazán emberi, azaz, hogy krisztusi életet élhessünk. Azért, hogy örök életünk lehessen. Köszönjük neked, hogy megnyílt az út hozzád. Köszönjük, hogy a gyermekeid lehetünk. Arra kérünk most, bocsáss meg nekünk azt, ha a szívünk ajtaja mégis még mindig zárva van előtted. Hogyha úgy van, ahogy az istentisztelet elején énekeltük az egyik énekben, hogy kopogtatsz, de hiába kopogtatsz, mert nem nyitottuk, nem nyitjuk meg az ajtót. Úgy kérünk, könyörülj meg rajtunk, és segíts nekünk abban, hogy ki tudjuk tárni a szívünk ajtaját teljesen előtted. Hadd lehess végre szívünk és életünk királya, ura, megváltója. Hogy ennek a csodálatos közösségnek, melyről mostanában a gyülekezeti alkalmakon oly sok szó volt, igazán tagjai lehessünk, hogy a Krisztus testbe beépülhessünk. És köszönjük neked, hogy ebben a testben csodálatos módon meggazdagodhatunk. De azért is áldunk, hogy megérthettük, hogy úgy gazdagodhatunk meg, ha mi magunk is készen vagyunk az adásra, az ajándékozásra, a segítésre. Köszönjük neked azt, hogy örömhírmondók lehetünk. Ebben a reménytelen, ebben a nagyon kétségbe esett világban. Köszönjük, hogy tudhatjuk azt, hogy van egy cél, amely felé érdemes haladni, és amelyhez el lehet jutni a Te segítségeddel. Köszönjük, hogy tudhatjuk már azt, hogy van egy drága ügy, amelyért érdemes küzdeni. Kérünk Téged, hogy a Te szereteted hadd járja át úgy a szívünket, hogy ezért az ügyért valóban készek legyünk mindent megtenni. Urunk, így imádkozunk azért, hogy újíts meg bennünket. És hozzuk eléd, most is, Urunk, a betegjeinket, azokat, akik éppen most vannak nagyon elkeseredett állapotban. Hozzuk eléd, Urunk, a bánatos lelkűeket, a gyászolókat. Kérünk Téged, segítsd őket, hogy ők is megláthassanak Téged, hogy találkozhassanak veled, és hogy mi is úgy tudjunk melléjük állni, hogy ebben segítségükre lehessünk. Urunk, könyörgünk egyházunkért, hogy betölthesse küldetését, hogy rád mutathassunk szavainkkal, cselekedeteinkkel, megnyilatkozásainkkal. És könyörgünk népünkért, hogy minél többen oda tudjanak borulni eléd, az életüket rád bízva, és minél többek élete megújulhasson általad. Jézus Krisztusért kérjük mindezeket, Urunk, tőled, és köszönjük, hogy Te számon tartod imádságainkat. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyedben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket további gyülekezeti alkalmainkra is. Hétfő este 6 órai kezdettel Isten tiszteletet tartunk, csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránk lesz, pénteken szintén 6 órai kezdettel ifjúsági bibliaórát tartunk, este 8 órától pedig biblia körünk van. Egy hét múlva vasárnap, a szokott időben, tehát 10 órakor Isten tiszteletet tartunk. Nyugdíjas délelőttünket nem hirdettem, de ez nem azért volt, mert elfelejtkeztem róla, hanem azért, mert ezen a héten volt most a nyári szünet előtt az utolsó búcsú alkalmunk, és ősszel találkozunk majd újra. Mármint, hogy a nyugdíjas délelőttökön, hiszen itt az egyéb alkalmakon találkozunk addig is. Az elmúlt héten búcsúztunk el Kis Balázsné Deák Juliannától, aki 1919. január 10-én Tatán született, és ezesztendő május 29-én Budapesten hunyt el. A mi Urunktól, Istenünktől kívánunk a gyászoló család tagjainak vigasztalást, békességet és erőt. Az adakozás lehetőségét is említem. Tudjuk, hogy a mi Urunk Istenünk szereti, és gazdagon megáldja a jókedvű adakozókat. Hirdetem azt is, hogy a diakóni perseinkbe, az épületünk felújítására, átalakítására tehetjük be az adományainkat. Énekünket énekeljük most, tehát 254. dicséretünket énekeljük, ennek is az első 4 verszakát, a 4. majd fennállva, így kezdődik ez az énekünk, mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!